megnézett 2 esettanulmányt, meg letöltött egy e-bookot. És mi azt mondjuk, hogy hú, hát ő már nagyon sok dolgot csinált, akkor ő lead. Ő biztos akar velünk dolgozni, ő biztos a pénztárcájával a kezébe ül a gép előtt. És akkor őt egy CSS, és MQL, azt mondjuk, hogy jó MQL, és akkor egy CSS, ő elkezdi baszogatni ezt az embert. És ezeknek a, ezek ugye nem egyenlőek azokkal a minőség tekintetében, nem egyenlő azokkal az emberekkel, akik aktívan felkeresnek minket, hogy akarnak velünk dolgozni. De mégis egy kalap alá vesszük őket, hogy MQL-ek. És amiről beszéltünk, hogy ami valamiért mindig előjön ilyen marketing meg sales-esek között, hogy a marketing adja a leadet, aztán a sales megpróbálja konvertálni azt a leadet, de valahogy mindig arra jön a kérdés, hogy ugye ha nem működik ez az egész rendszer, vagy nem működik olyan jól, ahogyan kéne működnie, akkor marketing ad szar leadeket, vagy az értékesítők szarok, és nem tudják konvertálni a leadeket. És mindig ez a vita van, így marketingesek meg értékesítők között.
És ki lehet deríteni szerinted? Hol a hiba?
Ki lehet, csak nagyon nehéz, főleg azért, mert ugye a marketingeseket leadek alapján ítélik meg. Tehát a marketingeseknek legtöbb cégnél, valahol nem így van, ahol szerintem jobb is, de a legtöbb cégnél úgy mérik a marketingeseknek a munkáját, hogy mennyi leadet adnak át az értékesítőknek, és ez az egyetlen legfontosabb mérőszámuk. Ami azért probléma, mert akkor a marketing tényleg csak a számra fog fókuszálni, hogy hány leadet ad át minden hónapban, a minőségre nem. Tehát nem fog érdekelni a marketinget, hogy ez a lead, ez mit tudom én, meglátogatta a weboldalt, letöltött egy e-bookot, és ennyi. És akkor már megy is át a salesnek. Mert a marketingnek az lesz az első szám, fontos, hogy meglegyen az a szám.
Igen.
Hogy meglegyen az MQL szám. De ugye egy értékesítő az meg pontosan tudja, hogy ha valaki csak egy e-bookot letöltött, akkor ez nem egy erős lead. Tehát ez nem is inbound lead, hanem az szimplán az, hogy valakit valahogy odarángott, vagy megszereztél a weboldalon, hogy megnézzen egy oldalt, valahogy ráerőszakolt el egy e-bookot, aztán pedig outboundozik a sales. Igen. Tehát lesz kin outboundozni. És én fura az egész, nem tudom. Na mindegy, úgyhogy mi is erről beszélgettünk, hogy mi ez a helyzet, és erre valószínűleg a jó megoldás az, hogy amikor meghatározza a sales meg a marketing azt a handoffot, ahogy átkerül egy lead a marketingtől az értékesítőkhöz, akkor az tényleg nagyon jó meg kell határozni, hogy néz ki ez a handoff, mik a feltételei annak, hogy egy MQL-ből lesz egy tényleges sales lehetőség. Na mindegy, úgyhogy csak ennyit ott eszembe. Nem, nincsen semmilyen egyéb konklúzió igazából, csak ennyi, hogy mindig, amikor a sales meg a marketing összekerül, vagy nem is az, hogy például vannak ezek a webinárok. Ezek a marketing webinárok, amiket próbálok nézni, hogy ugye tanuljon az ember, meg hallani, jó hallani, hogy más marketingesek hogy csinálják a dolgokat, és mindig itt is ugyanoda lyukadunk ki, hogy a marketingesek azt mondják, hogy figyelj, mi kurva jó leadeket adunk, ti meg nem tudjátok konvertálni. Az értékesítők meg azt mondják, hogy hát ezek szar leadek, ezekkel nem tudunk mit kezdeni.
Tehát egymásra mutogatna.
Igen. És így nyilván ez valamelyik cégnél ez nagyon durván ilyen irányba ment el a dolog, valamelyik cégnél pedig annyira nem, és ott annyira nem nagy probléma, de ez mindig cégnél előjön, hogy ez van.
És nálatok okés?
Nálunk még okés. Még.
Aha.
Mert mi még nem vagyunk olyan nagyok. És emiatt nálunk még okés, mert hogyha, tehát nincs olyan sok szar lead, de szimplán azért, mert úgy unblock nincs olyan nagyon sok lead. De például hallottam ilyen sztorikat pont így a héten, hogy vannak olyan nagyobb cégek, ahol nem havi pár száz leadről beszélünk, mint nálunk, amit le kell adni az értékesítőknek, hanem havi több ezer leadről beszélünk, több ezer MQR-ről. Jó, tehát kell ezer ember, aki oda megy a weboldalra, vagy több ezer ember, aki oda megy a weboldaladra, és azt mondja, hogy én akarok veletek dolgozni. Legalábbis ez lenne így a gondolat. De ezt ugye nyilván nem olyan egyszerű, főleg ilyen B2B-ben, ahol nagyon drágább szolgáltatásokról beszélünk, meg ahol nem olyan egyszerű ez a dolog, nem egy bögrét árulsz, vagy ilyesmi. És akkor ilyenkor úgy oldják meg az marketingesek, hogy nem csak azok számítanak a leadek közé, akik fölteszik a kezüket, hogy ők szeretnének dolgozni velünk, hanem azok is, akik letöltenek egy szaros e-bookot. És akkor ott a lead. És ja igen, és hogy most hallottam egy ilyen cégről, amely sokkal nem nálunk, és ott ilyen több ezer leadet kell leadni, és ott bizony ezt úgy oldották meg, amit beszéltünk is múltkor az SDR-os részben, vagy adásban, hogy ott felvettek, nem tudom, összesen 10-12 SDR-t. Uh-huh. Tehát felvettek 10-12 olyan embert, akinek az a dolguk, hogy kiválogassák a jó leadeket a rossz leadek közül.
Aha, de ez nem ugyanaz, mint a BDR?
BDR, SDR, tök mindegy. Uh-huh. Valamelyik cégnél így hívják, valamelyik cégnél úgy hívják, de ugyanaz a kettő. Nagyjából, vagy hát szerintem. És ott van 10 ilyen, vagy 10-12 ilyen ember, akinek ez az egyetlen dolga. És akkor emellett még vannak a normális értékesítők, az account executive-ok, meg az account managerek, meg ilyenek, akik meg ténylegesen hozzák a bevételt a cégnek.
Aha.
És ott már probléma ez, hogy nagyon sok a szar lead, mert azért fizetsz, tehát egy normális világban, ahol csak olyan ügyfeleket gyűjtesz be, akik fölteszik a kezüket, hogy ők akarnak veled dolgozni, ott nem igazán van szükség ilyen BDR-ra, SDR-ra. Mert nagy valószínűség, aki fölteszi a kezét ott, hogy ő szeretne velünk dolgozni, ő sokkal kvalifikáltabb, mint egy olyan személy, aki letölt egy szaros e-bookot.
Igen.
És ezért, hogyha sokkal több kvalifikált ember van, akkor kevesebb SDR-ra van szükség, kevesebb ilyen kvalifikáló emberkére van szükség. És ilyen nagy cégeknél, ahol több ezer MQL-t kell leszállítani, ott egy külön, tehát konkrétan egy belül egy plusz állást, munkát csinálnak az embereknek, és nálunk ez még ugye nem probléma, mert nálunk pár száz leadről beszélünk. De én látom azt, hogyha rossz, tehát ha nem jól csináljuk a marketinget a következő, mit tudom én, egy-két évben, vagy mondjuk 2-3 évben, akkor mi is eljuthatunk ugyanígy erre a pontra, hogy több ezer MQL-t kell leadni, és pontosan tudni fogjuk, hogy ezek a nagy része szar.
Olyan irreálisan nagy számnak tűnik, nem? Vagy főleg B2B-be, mondjuk 5000 lead az így sok, nem? Jó, ki ott az egész világban, hogy angolul csináljátok, de hogy akkor is olyan irreálisan soknak tűnik.
Sok. Alapvetően nem lenne sok, hogyha van a cég mögött egy erős brand. Uh-huh. Tehát mit tudom én, ott van a Salesforce. Nem tudom, ismered a Salesforce. Mindenki ismeri a Salesforce-t. Még azok is, akik nem Salesforce-t használnak CRM-ként. De például a Salesforce mögött ott van egy akkora brand, hogy ott nem igazán van szükség olyan nagy értékesítésre. Tehát ott nem kell olyan nagy, nem tudom ott milyen lead számok vannak, de ott valószínűleg havonta több ezer lead van. Mert van ott egy erős brand, vagy ott van például a Drift, a chatbotoknál, a Driftnek van a legnagyobb brandje. Uh-huh. Tehát eszébe jut valakinek B2B marketinges valaki, és eszébe jut, hogy chatbotok, vagy kéne egy chatbot szolgáltató, vagy ilyesmi, akkor a Drift jut eszébe rögtön, vagy az Intercom esetleg. És ott is, emiatt sokkal egyszerűbb, hogy ott van egy brand. Viszont, hogyha nincs meg a cégnek ez a... Mert akkor sok ilyen ember lesz, aki fölteszi a kezét, hogy hello, szeretnék veletek dolgozni. És ezek az emberek nem fogják nézni annyira az árat, nem fogják nézni annyira a versenytársakat, mert ők a brand miatt választanak. De kisebb cégeknél, ahol még nincsen brand, ott meg nehéz csak így ilyen több száz, több ezer jó leadet hozni. És akkor elindulnak ezek az e-mail gyűjtős dolgok, hogy törzs le egy e-bookot, meg iratkozz fel a webinárra, de attól, hogy valaki letölt egy e-bookot, attól még valószínűleg nem jó ügyfél, tehát nem lesz ügyfél belőle.
Így van. Tehát most legyünk őszinték, mi is volt, letöltöttünk csomószor egy PDF-et, de az életben nem akartunk vásárolni 100 000-ért.
Persze, és akkor ennek még ott, tehát ennek az egyrészt, ez azért rossz, mert mondom, ha ezt nagyba csinálod, akkor felveszed ezeket a BDR-okat, SDR-okat, akik egész nap azt csinálják, hogy kiválogatják a jó leadeket a szarok közül, és ez gyakorlatilag valamilyen szinten ez pénzpocsékolás, mert eleve, hogyha nem gyűjtenél, csak tényleg jó leadeket gyűjteni, akkor nem kéne fizetned azt a 10-12 SDR-t.
Igen.
Csak akkor más marketinget kéne csinálni, más tevékenységet kéne csinálni.
Én ez megint azt egy picit, hogy a probléma gyökerét kezeljük, vagy magára a tünetre veszünk fel valakit, érted?
Igen. Tehát rövid távon próbáljuk megoldani a problémát, vagy hosszú távon.
Igen.
Igen. A másik oldal pedig, hogy ugye a rengeteg ember ott van a CRM-edbe, akik letöltötték az e-bookot, mit tudom én, és egy, amikor nagy számokról beszélünk, akkor azért a CRM is drága tud lenni. Tehát tárolni 10 000, 20 000, 30, 40, 50 ezer embert egy CRM-be, azért az drága. Főleg ilyen HubSpot-ba, meg Marketo, meg más CRM-ekbe. Úgy, hogy tudod, hogy az adat olyan emberekről van egy adatbázisod, akiknek a nagy része az nem fog vásárolni tőled, és mégis fizett azért, hogy marketingezel nekik. Szóval, ja, ahogy én látom, hosszú távon az a jó megoldás, hogyha nem minél több embert akar, nem minél több leadet akarsz szerezni, hanem tényleg a minőségre mész rá, hogy olyan leadekkel beszélgess, akik föltették a kezüket, és oda jöttek hozzád, hogy én akarok veletek dolgozni. Aztán nyilván ilyen embereket, vagy ilyen ügyfeleket meg nehezebb szerezni, mert hát más marketing tevékenységet kell csinálni.
Igen, meg ugye nehéz ezeket nagy számba produkálni.
Igen, nehéz. Meg azért is érdekes, mert ahhoz, hogy valaki odajön hozzá, tényleg 100%-ig inbound lead legyen, ahhoz, tehát végig kell vinni az egész buyer journey-n. Awareness, consideration, és végig kell vinni az egész buyer journey-n, és a legtöbb cég az nem fókuszál az egész pipeline-ra, hanem csak a legvégére. Tehát ők arra fókuszálnak a legtöbb cég, hogy próbálják begyűjteni azokat az embereket, akik ott már nagyon a döntés határán vannak, ők most akarnak megoldást, és nekik nem igazán kell edukáció, ők már készen állnak.
Igen.
De ez az embereknek, mit tudom én, 1%-a? 5%-a? A piac 95%-a az még edukálódik, olvasgat, most még nem kell, majd fél év múlva kell. És a cégeknek, most most nincs erről semmilyen adatom, de szerintem a cégek 90%-a az erre az 5%-ra fókuszál. És a cégek 10%-a fókuszál a 95%-ra. A piac 95%-ára. Ami így érdekes. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
Sziasztok!
Ez itt úgyból a Content Café. A mai részben adatvezérelt marketingről lesz szó. Hallgatok egy ilyen hangos könyvet most, amiben a szerző interjút készített nagyon sok ilyen magas profilú cégnek a marketing vezetőjével. Tehát ilyen azt hiszem a Coca-Cola-nak a CMO-ja ott van, azt hiszem a Procter & Gamble-nek, tehát ilyen nagyon nagy cégnek a marketing vezetőjével. És nagyon sok dologról beszélnek, de az egyetlen közös pont, amit mindegyikük megemlít, az összes marketing vezető, az az adat, meg az adat vezéreltség, meg az adat fontossága a marketingben. Úgyhogy erről fogunk beszélni a mai adásban.
Ugye ez a data-driven marketing, magyarul adatvezérelt, adatközpontú marketing, ez ugye eltér a klasszikus, tradicionális marketingtől, és ez egy viszonylag új dolog. Tehát nyilván ugye a marketing is ugyanúgy fejlődik a technológiával, és ugye egyre jobban megjelenik ez a belelátni a dolgok mögé, nézni a számokat, figyelni az adatokat, és hogy tudod-e esetleg, hogy ez az adatvezérelt marketing, ez hogyan alakult ki, hogyan hódított teret, honnan jött?
Hát szerintem ez az internettel lett igazán nagy, igazán fontos, mert ha megnézzük az interneten, nagyon sok adatot tudunk mérni. Olyan adatokat, amiket az internet előtt lehetetlen volt mérni, vagy pedig régen ugye, hogy mérték ezeket a brand, régen ugye brand awareness tudtak mérni ilyen mindenféle szervék által, mm-hmm. tehát ilyen kérdőívek által, de nem volt meg az a lehetőség, hogy pontosan tudd a potenciális ügyfeleidnek az adatait, hogy ugye az interneten milyen oldalakat látogattak meg, mennyi időt töltöttek az oldaladon, mit csináltak. Tehát az internet miatt egy csomó adat rázódult nem csak a marketingre egyébként, de minden más szektorra, de egy csomó adat rázódult a marketingre, és ez egy kihívás tud lenni, hogy ebből a hatalmas adatbázisból, meg a rengeteg adat pontból kiszedj valami hasznosat, mert tényleg milliónyi dolgot lehet mérni az interneten, de csak néhány dologra kell odafigyelni, ami nem néhány dolog, nagyon sok dolog, de az egészet tekintve csak egy kis százalék az, amire figyelni kell, és az egész marketing arra épül, hogy illetve azok az ilyen adott vezérelt marketingesek úgy mond, ami manapság nagyon... Tehát a nagy cégek ezt csinálják, mindenki ezt csinálja, mert ennek van értelme, ami arról szól, hogy figyeld az adatokat, és az alapján figyeld az adatokat, kiszedsz belőlük információt, és az információ alapján hozol döntéseket. Tehát információra építve találod ki a következő kampányodat, információra építve építed fel az egész marketing stratégiádat.
Uh-huh. És szerinted mi az, amivel ez a adatvezérelt marketing többet tud, mint mondjuk a tradicionális marketing eszközök, tehát az a rádió, reklámok, billboardok, hogy hogyan hasznosítható ez a plusz megszerzett adat?
Ugye a tradicionális marketingben a legnagyobb nehézség, hogy ott nem igazán tudod mérni, tehát nem tudsz adatot szerezni. Tehát például egy plakát esetében nem tudod, hogy hányan néztek rá a plakátra. Esetleg meg tudod becsülni talán, de fogalma sincs, hogy konkrétan hányan néztek a plakátra. Ellenben az interneten meg tudsz mindent mérni. Mindent tudsz mérni. Hányan nézték meg a videódat, hányan osztották meg, mennyi ideig nézték a videódat, utána mit csináltak az emberek, előtte mit csináltak, hogyan kerültek oda, ez az ember volt-e már előtte a weboldalon, tehát rengeteg mindent tudsz mérni, és ez egy ilyen hatalmas nagy különbség, meg ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog, hogy régen, bár én ezt annyira nem tudom, mert nyilván 20 éve nem marketingeztem, de ahogy én tudom, régen a marketing vezetőknek abból a szempontból hát könnyebb vagy nehezebb dolguk volt, ahogy nézzük, mert nem igazán tudták bebizonyítani, hogy működik a marketing. Csak akkor, hogyha megnézték a bevételeket. És nem igazán volt egy ilyen köztes mérőszám vagy mutató, ami jelezte, hogy igen, jól csinálják a marketinget. Mint például most az internet miatt ugye tudjuk mutatni, hogy hány látogató van a weboldalon, látjuk azt, hogy hányan töltöttek ki bizonyos űrlapokat a weboldalon, látjuk, hogy hányan nyitják meg az e-mailjeinket, és ezért van egy ilyen nagyon sok köztes mutatószám van, amivel tudjuk nézni, hogy mi jó a marketingünk, nem jó a marketingünk, illetve hogy várhatunk-e bevétel növekedést. Mert hogyha van egy jól kiépített internetes online marketingünk, akkor elvileg, hogy ezek a köztes mérőszámok, amik, mondom, erről majd beszélhetünk később, de ha ezek a köztes mérőszámok jól alakulnak, akkor elvileg a bevételünknek is jól kéne alakulnia. Uh-huh. És ez régen a tradicionális marketing ez annyira nem volt meg. Tehát amit tudtál csinálni, meg amit most is tudsz csinálni, hogy plakátokon néha kiírják, hogy mit tudom, hogy használj egy kuponkódot. És akkor a marketingbe tudják, hogy aki ezt a kuponkódot használta, akkor a plakátot látta. És akkor így tudod mérni valamennyire. De azt nem tudod mérni, hogy hányan látták a kuponkódot. Tehát, hogy vagy a plakátot. Úgyhogy a legnagyobb különbség az az, hogy tradicionális marketingbe nem volt adott az, hogy ott van előtte egy csomó adat. Tehát ha akart adat gyűjteni, akkor neked kellett ilyen trükköket csinálni, hogy valami kuponkódot használsz, vagy ilyen becsléseket keresel, vagy nem tudom. Míg a mostani marketingbe pedig már adott az, hogy felszetapolsz könnyen egy Google Analytics-ot, és akkor ott van előtte több millió adatpont. És akkor találd meg, hogy te miért vagy okosabb.
Igen. Jó, mit akar ez az adatvezérelt marketing? Milyen lépései, milyen részei vannak?
Általánosan, ha nem csak így marketingben gondolkozunk, hanem úgy unblock az adattal kapcsolatos dolgokkal, akkor elmondhatjuk, hogy ugye az első rész az mindig az, hogy valahogyan adatot kell gyűjtened. És ez az, ami más szektorokban nem olyan könnyű, tehát hogy eleve meg kell küzdened úgymond, hogy adatod legyen. Marketingben mondom, ez nem olyan nehéz legtöbbször. Egy Google Analytics-ot beállítasz bármiféle, nem tudom, ilyen Hotjar, Google Search Console, meg más ilyen egyéb adatelemzős túlokat beállítasz, és egyből ők gyűjtik az adatot. Na most, ami ezután következik, az, ami nehezebb, hogy hát egyrészt mi az, amire fókuszálsz, tehát mik azok az adatpontok, amikre figyelsz, amiket monitorozol, mert mondom, annyi adatpont van, hogy mindent nem tudsz figyelni. Uh-huh. És meg mindent nem is kell figyelni, hanem meg kell találni azt a néhány kulcsfontosságú adatpontot, amire akarsz figyelni. És ez azért, nem, azért nehéz, mert minden cégnél más lehet ez az adatpont, amire figyelni kell. De ez a második lépés, hogy meghatározod azokat a KPI-okat, mutatókat, amikre figyelni akarsz. Aztán a harmadik lépésként pedig valamilyen konklúziót levonsz az adatból. Tehát, hogy ugye önmagában nem tesz semmit, hogyha nézel az adatokat, meg gyűjted az adatokat, akkor van értelme, hogyha teszel is valamit az adatra építve. Tehát van olyan döntést hozol a marketingben, ami tényekre épül, ami adatra épül, amiről tudod, hogy igen, ez jó lesz, tehát ez működni fog, mert látom az adatot, és ez működni fog. Tehát például látod, hogy mit tudom, van egy landing page-ed, ahol eladsz egy valamilyen terméket, vagy B2B-ben kérsz, ugye, vagy ilyen ingyenes árajánlatot adsz, vagy free consultation, vagy akármi. Az a lényeg, hogy az egy nagyon fontos weboldala az egész weboldaladnak, mert ott konvertálod az embereket. És akkor látod az adatpontot, hogy honnan jöttek az emberek, tehát a source. Látod a forrást, hogy mit tudom én, Google hirdetésekből jöttek, valamilyen referáltól jöttek, tehát például egy másik weboldalról jöttek, vagy Google-ből jöttek, és akkor látod, hogy melyik a legjobb forrás. Illetve azt is látod, hogy melyik forrásból konvertálnak a legnagyobb arányba. Tehát lehet, hogy például futtatsz három darab, mit tudom én, Google AdWords hirdetést, vagy három kulcsszóra hirdetsz, ahol ezt a landing page-et hirdeted, és látod, hogy mondjuk az egyik kulcsszóra például, mit tudom én, 50%-os konverzió van a landing page-en. Tehát 50%-a az embereknek kitölti azt az űrlapot, és vagy megveszi a terméket, vagy megcsinálja ezt az adott akciót, amit te akarsz. A másik két kulcsszónál pedig, mit tudom én, csak 10%-os konverziót látsz. És akkor ez alapján el tudod dönteni, hogy jó, akkor te ráfókuszálsz arra az egy kulcsszóra, ami működik, ami jobban működik. De nagyon sok ilyen példa van, ami nagyon fontos, amivel el lehet cseszni ezt az egész dolgot, hogyha eleve rossz mutatókat nézel. Tehát például az előző példa, hogy nézed a forrást, ez így becsapós tud lenni, mert például B2B-ben, ahol ugye hosszabb ez az egész sales cycle, tehát hosszabb ideig gondolkoznak az ügyfelek azon, hogy most vásároljanak, vagy ne, vagy hát bele menjenek egy ilyen értékesítés beszélgetésbe, vagy ne. Lehet, hogy a hirdetés, ami miatt oda kerültek a landing page-re, az volt az utolsó lépés közvetlenül a buyer journey-be, az volt az utolsó lépés a landing page előtt. De lehet, hogy ők már két hónappal ezelőtt, eldöntötték, hogy ők velünk akarnak dolgozni, csak mit tudom én, cégen belül kellett, nem tudom, kérni valakinek a jóváhagyását, a büdzsét valahogy ki kellett találni, tehát így agyaltak. És lehet, hogy mondjuk, nem tudom, egy ismerőstől hallottak a cégünkről, és emiatt döntöttek mellettünk, az ismerős miatt. De mi az adatból azt fogjuk kivenni, hogy nagyon jól működött az AdWords hirdetésünk, mert hogy úgy talált ránk. De közben meg az ismerős miatt már eldöntött, hogy velünk akar dolgozni, beütötte a Google-ba a cégnevét, mi hirdettünk vagy beütötte azt a kulcsszót, vagy cégnevet, teljesen mindegy, mi hirdettünk arra a kulcsszóra, ott vagyunk az első helyen, és arra kattintott rá, nem pedig az organikus találatra. És akkor ebből azt vonjuk le, hogy de jól működik a Google AdWords, közben meg nem, amúgy is megszereztük volna azt az ügyfelet, csak máshogy. Úgyhogy van néhány ilyen mód, ahogy el lehet cseszni ezt az egész adatmérést. Vagyis nem az, hogy elcseszni, hanem csak szimplán olyan bizonyos csatornákra, hogy is mondjam, tehát bizonyos csatornáknak azt mondod, hogy igen, ez a csatorna hozta az eredményt, ez az, ami nagyon működik, de közben meg csak ölöd bele a pénzt, és nem amiatt vásárolt, mert olyan jó az a Google AdWords hirdetés.
És szerinted ezt hogy lehet kiküszöbölni? Van-e rá valami mód, hogy erre rájöjjünk hosszabb távon?
Hát át kell gondolni, hogy mi az, amit mérni akarunk. Tehát, hogy mi az, ami igazán számít nekünk. Az számít, hogy hányan vannak az adott landing page-en, vagy az számít, hogy mondjuk, mondom, B2B esetében hányan vannak a sales pipeline-on belül. Tehát hány emberrel történik jelenleg sales irányú beszélgetés. Mert ha a marketing is, meg a sales is egy irányba megy, vagy egy a cél, akkor ott lehet kialakítani olyan mérőszámokat, amiknél nem alakul ki ilyen hülyeség, mint ebben a példában. Tehát például, hogyha a marketingnek is az a mérőszáma, hogy mit tudom, hogy növelje a bevételt, vagy hogy a nevezik ezt úgy, hogy azt hiszem ilyen qualified pipeline, ami gyakorlatilag annyi, hogy egy olyan ügyfél, akivel érdemben lehet beszélni értékesítésről, és úgy, hogy ő akar beszélni velünk, akkor te nem is méred azt, hogy most Google AdWords-ből hányan jöttek, hanem te csak azt méred, hogy hány emberrel vagyunk éppen beszélgetésbe, és az fog téged érdekelni, és az az egyetlen KPI. Csak ugye legtöbbször marketingbe szeretnek az emberek ilyen köztes KPI-eket felállítani, hogy mit tudom én, ugye website látogató, aztán hányan iratkoztak fel az e-mail listára, hányan mentek az ilyen konvertálós sales landing page-ünkre, és ugye erre mi a megoldás, hogy ilyen fals adatok ne legyenek, vagy ilyen fals insightok ne legyenek, hát igazából tehát nincsen, tehát hogy nem igazán van rá megoldás. Én legalábbis nem tudom megoldást. Abban kell bíznod, hogy jó KPI-okra fókuszálsz, ami mondom nem az, hogy vagy nem az kéne, hogy legyen, hogy hány MQL produkálsz, vagy hányan iratkoznak fel egy e-mail listára, mert ez végsősorban nem érdekel senkit. Mindenkit a bevétel érdekel. Tehát végsősorban vagy azt kell mérned, hogy a marketing tevékenységek növelik-e a bevételt, vagy azt kell mérned, hogy a marketing tevékenységek növelik-e az ilyen SQL-ek számát, tehát akikkel már lehet érdemben beszélgetni értékesítésről. Inkább aztán legegyszerűbb megfogalmazás, hogy aki fölteszi a kezét, hogy ő szeretne velünk dolgozni. És hogyha ez az egyetlen mérőszám, amit mérsz, hogy ez az ember jött, azt mondta, hogy akar velünk beszélgetni, és ilyen leadeket akar szerezni, akkor nem fog érdekelni, hogy most ő honnan jött, milyen csatornából jött.
Igen, mert igazából a bevétel úgymond gyakorlatilag az egyetlen őszinte jelzés, nem? Tehát amit nem lehet nagyon meghamisítani, mert minden másból kaphatunk valami fals adatot, de tényleg a bevétel az, ami tényleg az ott van, és akkor az tényleg akkor azt látod, hogy az egy olyan output, ami tényleg azt bizonyítja, hogy működött a dolog.
Igen, igen, nem tudod átverni. Tehát, hogy igen. Látod a bevételt, ennyi bevétel van, ez összeg, és az a legjobb, hogy ez a bevétel, ez az összes a cégben mindenki számára tiszta, hogy ez mit jelent, hogy ennyi bevételünk van. De ha azt mondod, hogy ennyi látogató jött a Google AdWords-ből a landing page-re, az nekem, vagy egy átlagos marketingesnek az mond egy adatot, az a CFO-nak ez teljesen más adatot mond, neki valószínűleg nem mond semmit, mert kit érdekel, hogy hányan jöttek AdWords-ből, engem a bevétel érdekel. A CEO-nak lehet, hogy neki meg az lesz az egyetlen dolog, ami érdekelni fogja őt, hogy jó, ebből hányan iratkoztak fel egy e-mail listára, mert ő a CEO azt hiszi, hogy aki az e-mail listán van, az végül konvertálni fog. Aztán ez se biztos, tehát hogy egy adatpont különböző embereknek különböző dolgot jelent, és mondom, ezért jó, hogyha, tehát mondom, ezért, aztán ez gyakorlatilag ez nehéz, hogy csak a bevételre fókuszálj, de a bevétel az, amit mindenkit, tehát amivel mindenkit közös nevezőre lehet hozni. Igen, az összes részleget.
Így van. De ugye beszéltünk ezekről a KPI-okról, ezekről a mutatók, ez a Key Performance Index Indicator. Hogyan lehet megválasztani ezeket a köztes mércéket adatvezérelt marketingben?
Egyrészt ez egy nehéz dolog, ez mindegyik cégnél ez egy kihívás, mert ugye a régi, most mondom, csak B2B kontextusban, tehát csak B2B-ről beszélek, de a régi ilyen klasszikus B2B marketingben az van, hogy MQL-eket számolsz. Marketing Qualified Lead, akik olyan emberek, akik megfelelnek egy bizonyos feltételnek. És akkor ez a bizonyos feltétel, ez mindegyik cégnél más. Tehát lehet egyik cégnél csak az számít MQL-nek, amivel egyébként egyet is értek, hogyha valaki fölkeresi a céget, hogy hello, szeretnék dolgozni veletek. És ez jó, mert tudod, hogy abból valószínűleg nagyon sok százaléka ezeknek az embereknek konvertálni fog tényleg, mert akar velünk dolgozni. De más cégeknél pedig a feltétel az lehet az is, hogy jó, MQL-nek számít, ha valaki felkeres minket aktívan, de MQL-nek számít az is, aki mondjuk megtalálta a weboldalunkat valahogy, megnézett egy blogcikket, megnézett kettő esettanulmányt, meg letöltött egy e-bookot. és mi azt mondjuk, hogy hú, hát ő már nagyon sok dolgot csinált, akkor ő lead. Ő biztos akar velünk dolgozni, ő biztos a pénztárcájával a kezébe ül a gép előtt. És akkor őt egy CSS, és MQL, azt mondjuk, hogy jó MQL, és akkor egy CSS, ő elkezdi baszogatni ezt az embert. És ezeknek ezek ugye nem egyenlőek azokkal a minőség tekintetében, nem egyenlő azokkal az emberekkel, akik aktívan felkeresnek minket, hogy akarnak velünk dolgozni. Uh-huh. De mégis egy kalap alá vesszük őket, hogy MQL-ek. Tehát önmagában szerintem ez, hogy MQL, ez egy nagyon nem egy jó mutató. Mert ha az a baj, ha megegyezünk, mert ilyenkor az szokott lenni a megoldás, vagy hát valamennyire megoldás, hogy összeül a sales-es, vagy hát a sales csapat, meg a marketing csapat összeül, és akkor közösen, hangsúlyozom, hogy közösen kitalálják, hogy mi legyen ez a feltétel. Hogy egyetértsen a marketing is, meg a sales is abban, hogy jó, hogyha az ügyfél, vagy a látogató ezeket csinálja a weboldalon, akkor ő MQL, akkor a sales hajlandó velük foglalkozni. Uh-huh. Csak én még nem találtam egy olyan nem találtam egy olyan céget, ahol ez nagyon jól be van lőve.
Aha.
Tehát ahol nagyon jól ez a feltétel, ez nagyon jól működik, és van értelme. Mert ugye van egy olyan dolga, amit úgy hívunk, hogy lead scoring, amit arra hivatott, ami konkrétan erre a problémára van kitalálva, hogy minden egyes lead kap egy ilyen pontszámot. Az alapján, hogy miket csinál a weboldalon, meg hogy mennyire engage-el a weboldallal. És akkor lehet, hogy mit tudom én, egy blogcikk elolvasás az 10 pont, esettanulmány elolvasása az 20 pont, mert mondjuk az már értékesítés közelibb, hogyha elolvas egy esettanulmányt. Ha letölt egy e-bookot, az meg már az már 50 pont. És akkor így összeadódik, és azt mondjuk, hogy jó, hogyha 120 pontot elér, akkor ő már nagyon hot, már nagyon meleg lead, és akkor az értékesítő már felkeresheti. De mondom, én még nem találkoztam ilyen működő lead scoring rendszerrel, ami tényleg frankó működött.
Ez esélyre biztosítás.
Nem. De mondom, még ez is jobb megoldás, mint hogyha, tehát még ez is jó következő lépés lehet, hogyha az a probléma egy cégnél, hogy nagyon sok rossz lead van. Tehát a köztes mutatók közül szerintem csak néhányat kell monitorozni. Az a lényeg, hogy a marketing pipeline-nak az összes részén meglegyenek a mutatóink. Tehát meglegyen az awareness részben, meglegyen az, hogy a weboldal látogatók középső részén meglegyen az, hogy hányan vannak az e-mail listáinkon, a pipeline legvégén pedig, hogy hányan keresnek fel minket.
Aha, tehát minden egyes szakaszban elég csak egy-kettő mérőszámot monitorozni.
Igen, lehet többet is, az a lényeg, hogy pontosan tudjuk, hogy mit jelentenek azok a számok. Mm-hmm. Tehát, hogyha attól, hogy több látogató van a weboldalon, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy több ügyfelünk is lesz. Attól, hogy több e-mail feliratkozónk van, nem jelenti, hogy több bevételünk lesz. Tehát, hogy tehát néhány mutatót kell csak monitorozni, de fontos az, hogy milyen sztorit rakunk mögé. Tehát, hogy tehát prezentáljuk a cégvezetőnek, hogy van, előző hónapban volt 5000 weboldal látogató, most van 5500. Akkor ez az ő szemében, ez ugye jó, tehát ez alapvetően jó. Csak lehet, hogy ez egy olyan blogpost miatt történt, amit most hirtelen felkapott a Google, de az egy teljesen irreleváns blogpost abból a szempontból, hogy mi cég mit adunk el. Uh-huh. Tehát magyarul valószínűleg senki nem fog konvertálni abból a plusz látogató csoportból, mert teljesen irreleváns közönség. És akkor ezért nem mindegy, hogy mi ezt úgy kommunikáljuk. Tehát értelem, marketinges azt fogja mondani, hogy tök jó, növeltük a látogatót. Tehát a több látogató van a weboldalon, ez tök jó. De hogyha ők nem konvertálnak, akkor céges szinten igazából kurvára tök mindegy, aha, hogy több látogató van a weboldalon.
Értem.
Úgyhogy nem mindegy, hogy hogyan mondjuk el, meg hogyan riportoljuk ezeket a számokat, igen, milyen sztorit rakunk mögé.
Igen, nekem is az az érzésem, hogy így tényleg az lenne a lényeg, hogy a minden egyes részleget, az érintett részlegeket, azokat így tényleg közös nevezőre hozni, hogy egy nyelvet beszéljenek, hogy ugyanabban a narratívában legyenek. Mert hogy örül a marketing, hogy nem 5000-en megnéztek egy blogposztot, örül a főnök, hogy hú, az milyen szép szám, de a sales meg nem tud vele mit kezdeni például.
Igen, és ezért amit mondtál, jó lenne egy kalap alá venni az egészet, vagy egy ilyen közös nevezőt kitalálni. Csak ezt meg azért nem szokták szeretni, mert ha mondjuk azt mondjuk, hogy jó, mostantól csak a bevételt nézzük, azt mondjuk, hogy nem nézünk semmi más, csak hogy mi mennyi bevételünk van a hónap végén, akkor általában az emberek megértik, hogy a marketing az egy ilyen hosszú távú dolog. Tehát rövid távon nem igazán tudsz nagy változtatásokat csinálni marketingben. Tehát aránylag hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a marketing tudjon eredményt produkálni. Uh-huh. Ami ebben a kontextusban az, hogy bevétel növekedés. Viszont, ha mondjuk ez a hosszú táv mondjuk 6 hónap, most csak mondtam valamit, min fog riportolni 6 hónapon keresztül havonta a marketinges? Hogyha csak a bevétel számít. Tehát ha meggyőzte a marketinges a vezetőséget, hogy, vagy a CEO-t, mindegy, hogy itt csak hosszú távon lehet változtatást csinálni, és megegyeztünk, hogy a bevétel a legfontosabb, de akkor hogyan fogom bebizonyítani, hogy hogy folyamatban van ez a fejlődés, hogy progress van, hogy fogom én ezt bebizonyítani?
Aha.
És akkor ilyenkor már az, hogy hát akkor csak mérjünk valamit, jó, akkor mérjünk valamit, és akkor MQL, vagy akármit, tehát mindegy. Csak mondom, nehéz ilyen köztes mérőszámot meghatározni.
Mit kezdjünk ezzel a hatalmas nagy adatmennyiséggel? Mert így el tudom képzelni, hogy valaki, aki még nem olyan tapasztalt, az így összezavarodik, vagy elveszik a sok adatba, számba, mérőszámba, és hogy hogyan lehet ezt a sok adatot valahogy így streamline-olni, vagy rendezetté tenni?
A legjobb megoldás, hogyha kitalálod, mik azok a legfontosabb mérőszámok, amikre tényleg figyelmet akarsz szentelni minden nap, aztán pedig ezek az adatpontok különböző helyeken lesznek, már technikailag. Tehát lesz olyan, ami mit tudom, benne van a CRM-ben, ami mondjuk HubSpot, lehet, hogy a sales-esek meg használják a Salesforce-t, akkor az ott lesz valamilyen adatpont, ami neked kell. Aztán közben ott van a weboldalad, ott is van egy csomó adat. Az ugye Google Analytics-ben mondjuk, vagy lehet, hogy Hotjar-ban is van valami adat, ami neked kell, tehát egy csomó helyen lesz az adat, és az, hogy ezt úgymond streamline-old, ehhez, tehát fel lehet setupolni egy ilyen, úgymond ilyen dashboardot, különböző szoftverek segítségével, aminek az a lényege, hogy egy helyen látsz csak olyan adatot, ami neked fontos. És ezek mindig ilyen személyre szabott, tehát ilyen custom dashboardok, vagy hát csak úgy van értelme. És ilyen szoftver például az ingyenes Data Studio, amit mi is használunk, vagy ilyen használnak néhány ilyen Tableau-t, az is egy ilyen adatvizualizációs szoftver. De a lényeg, hogy fogod az összes adatforrásod, ahol jelenleg tárold az adataidat, vagy ahol jelenleg az adatgyűjtés történik, mondom a CRM, különböző ilyen elemzős szoftverek, és akkor ezeket az adatokat így egybefűzöd, kiválogatod, hogy téged mi érdekel, mihez szeretnéd hasonlítani ezeket az adatokat, hogy mondjuk a múlt havi eredményhez, a tavaly ilyenkori eredményhez, vagy mihez akarod viszonyítani az adatokat, és akkor egy Data Studio dashboardon belül, vagy egy tablón belül egyértelműen látszódik minden egy helyen. Uh-huh. És ránéz a dashboardra, és el tudod dönteni, hogy megy a biznisz, vagy nem megy a biznisz.
Ugye mesélted azt, hogy az MQL az igazából nem egy túl jó mérőszám, mert nem jelent semmit. Tehát nem biztos az, hogy egy MQL az tényleg lesz utána SQL, és tényleg azt tudjuk konvertálni. És hogy van-e rá valami megoldás, hogy akkor nem ezt mérni, hanem valami mást? Mi erre a solution?
Önmagában szerintem tehát az, hogy MQL, azzal nekem nincs semmi bajom. Azzal van bajom, hogyha azt mondjuk egy személyre, aki letöltött egy e-bookot, hogy ő MQL. Tehát szerintem MQL-t, én csak annak hívnék MQL-t, aki fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy ő szeretne velünk dolgozni. Mert ő az, akire azt tudjuk mondani, hogy igen, őt reális esély van arra, hogy őt konvertáljuk, hogy ő ügyfél lesz, mert ő akar velünk dolgozni. Tehát magyarul nem kell sok időt tölteni az értékesítéssel, hanem belecsapunk abba, hogy jó, tudunk-e nektek segíteni, van-e rá büdzsétek, és akkor ezt az értékesítők is szeretik, mert ezzel jó időt tölteni, mert ez ebből pénz lesz valószínűleg.
Aha.
Vagy nagyobb esélye. Viszont hosszú távon szerintem a legjobb megoldás, ami nagyon sok cég esetében nem annyira egy ilyen praktikus, vagy hogy is mondjam, ilyen gyakorlatias dolog, de az, hogy szimplán brandingre kezdesz el fókuszálni. Tehát nem ezt a performance marketinget csinálod, nem a hirdetésekre helyezed az egész növekedésednek a kulcsát, vagy a, nem a hirdetésekből, nem a hirdetésektől várod a növekedést, hanem a brandtől.
Aha.
És akkor ez ugye abból áll, hogy elkezdesz olyan marketing tevékenységeket végezni, amik nem rövid távú eredményeket drive-olnak, hanem hosszú távú eredményeket. Tehát néhány ilyen dolog, például ha elkezdesz csinálni, teszem azt egy podcastet, az ugye rövid távon nem valószínű, hogy fog bármit is csinálni. Egyrészt azért, mert kevesen fogják hallgatni, aki hallgatja, valószínűleg az potenciális ügyfeled, de hosszú távon, hogyha csinált kitartóan, akkor ez minőségi leadeket hozhat be. Egyrészt. Másrészt pedig a nem is a bot, nem is magában ez a podcast a lényeg, hanem valami hosszú, tehát ilyen long form content. Tehát valami olyan contentet csinálsz, ami mondjuk heti rendszerességgel történik, 20 perc, 30 perc, 1 óra, azért, hogy hosszú, mert aztán föl tudod darabolni ezt a contentet, és ezt tudod akár reklámozni, vagy különböző social media csatornákon megosztani. De az egésznek az a lényege, hogy nem azt kommunikálod le, hogy ez a szolgáltatásom, ezt a problémát oldom meg, keresd fel, vedd meg, akármi, mert ez alapvetően mondom a pipeline-nak az utolsó 5%-ának érdekes csak. Tehát van 90, a piacodnak a 95%-át nem érdekli, hogy te akarsz ügyfeleket szerezni. Uh-huh. Nem érdekes. 5%-nak érdekes, akik ott vannak, hogy igen, keresek egy vendort, ismerlek titeket, oké, beszéljünk, az az 5%. A 9 vagy 1%, nem tudom. Az egyik, hogy nagyon kicsi mennyiségű ember. A 95%-ot viszont érdekli az, hogyha van valamilyen véleményed úgy ámblok az iparággal kapcsolatban, vagy van egy nagyon, nagyon nagy probléma az iparágban, és neked arra van egy megoldásod, és azt mondod, hogy hé, ezt így kell megoldani, ez az első lépés, második lépés, harmadik lépés, tehát valamilyen edukációs tartalmat csinálsz. Mert ez érdekelni fogja a piacot 95%-át. Azokat is érdekelni fogja, akik nem akarnak veled akik nem akarnak veled üzletelni még, de emiatt megismernek téged, és lehet, hogy majd később, 3 hónap múlva felkeresnek. Tehát itt, ami a hosszú távú megoldás szerintem az az, hogy nem hirdetésekre fókuszálsz, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet hirdetni, csak nem mindegy, hogy azt hirdeted, hogy kérj egy ingyenes konzultációt, amiről mindenki tudja, hogy ott értékesítésről lesz szó, tehát hogy ott azért csináljuk azt, hogy aztán talán együtt dolgozunk, vagy hogy eldöntsük, hogy együtt dolgozunk-e. Tehát ott az ilyen ingyenes konzultáció, free trial, próbáld ki ingyen, bármi is, mert mindenki tudja, hogy ez ilyen értékesítés szagú. Átváltasz egy olyan kommunikációra, ami az értékadó, ez az edukáció fókuszú marketing, akkor sokkal több emberhez tudsz eljutni. És akik akarnak veled dolgozni, ők meg fogják találni a weboldaladon azt a call to action gombot. Tehát ők meg fogják találni a módját, hogy felkeressenek téged. Tehát szerintem hosszú távon az ilyen edukáció vezérelt marketing az, ami működik, és aztán ezt tudod hirdetni. Tehát ezt fel lehet gyorsítani ezt az egész folyamatot, hogyha az edukációs tartalmat hirdeted. Csak ez azért nem szeretik, mert ezt a cégek azért nem szeretik, mert ezt nem lehet közvetlenül bevételhez kötni.
Aha. De mondjuk mérni lehet? Tehát van az a podcast, és akkor nézed mondjuk a nézettséget, és akkor az ad egy KPI-t, vagy mi?
Azt is tudod nézni, de ha jobb mérőszámot akarsz, akkor nézed az ilyen branding mérőszámokat. Tehát például van egy olyan, hogy branded search. Tehát, hogy hányan is ütik be a brand nevedet, tehát a cég nevét a Google-be.
Uh-huh.
Ami ugye jelent valamit, hogyha sokan rákeresnek a brand nevedre, a cég nevére, akkor ők valahonnan hallottak rólad. Ismerőstől a podcasteret hallgatják, valaki megemlítette, és kíváncsiak lettek. És ezért meg lehet nézni, az ilyen nagyon nagy cégeknek nagyon nagy branded search trafficjük van, mert ők branddel rendelkeznek. Egy kis cégnél, akinek nincsen a brandje, lehet, hogy senki nem keres a cég nevére. Vagy lehet, hogy olyan cégek is, akik csak hirdetésből élnek, ott se keres senki a cég nevére, mert aki konvertál, azok a hirdetésből konvertálnak. Ellenben, ha brandinggel foglalkozol, akkor az ember, aki fel akar téged keresni, akkor ő aktívan megkeresi a weboldalat, mert fel akar keresni téged, és akkor lehet, hogy Google-be beüti a cég nevét. Uh-huh. Ez így nem tudom, érthető.
Érthető, persze.
Tehát a branded search az az egyik, a másik meg a direct traffic. Az a forgalom, ami közvetlenül a weboldaladra megy. Mert, tehát mondom, aki fel akar, aki veled akar együtt dolgozni, tehát ő meg fogja találni az e-mailedet, meg fogja találni a weboldaladat, és fel fog keresni. Ha valaki eldöntötte fejben, hogy ő akar dolgozni egy adott céggel, például említettük a driftet. Tehát mi most a cégnél gondolkoztunk azon, hogy csináljunk egy ilyen chatbotos dolgot. Tehát kipróbáljuk a chatbotokat. Használunk jelenleg chatbotot, de nem annyira. Illetve inkább supportra, meg ilyenekre használjuk, nem a marketing kezeli. És gondolkoztunk azon, hogy jó, használjunk egy chatbotot. Nyilván melyik cég az, amelyik felmerült? Hát a Drift. Mert a Drift az így beunolt ezt a szektort gyakorlatilag brand awareness tekintetében. És felkerestem a Driftet, bejutottam, hogy drift.com, felkerestem őket, contact sales, hogy beszélni akarok velük. És beszélgettünk, és nem lett belőle még sales. Mert nem én vagyok a döntéshozó, meg most még nem áll, tehát most még nem szeretnénk ezt csinálni, mert a következő néhány évben talán. De tudjuk, hogy a Drift lesz az a cég, akivel együtt dolgozunk majd, ha akarunk ilyet csinálni. És már pedig akarunk. És érted, ha a Drift nézi a marketing mutatókat, akkor ők csak azt látják, hogy valaki random rátalált a weboldalra. Nem a hirdetés által, nem a nem tudom én, kereső optimalizálás miatt, hanem csak a brand miatt. És ezt nem tud máshogy bérni, csak a direct traffickal, tehát a közvetlen forgalommal. Tehát ami szerintem hosszú távon a járható út, az az, hogy brandingre fókuszálsz, edukációs tartalomra, nyilván fölépítesz egy nagyon jó sales-os weboldalt, tehát hogyha valaki akar veled dolgozni, akkor ő megtalálja a módját, hogy felkeresse a sales, stb. De miután ez megvan, branding, és aztán pedig monitorozod egyrészt az ilyen weboldalon, az ilyen az adott szakasz, az adott tehát a buyer journey-hez tartozó KPI-okat, mint a weboldal látogatók, engagement, hányan kommentelnek, hányan osztják meg a tartalmat, mert ha jó a tartalmad, akkor azt egy időt meg fogják osztani, lesz valami engagement. Azoknál a tartalmoknál nincs engagement, ami sales. Mm-hmm. Mert az nem érdekel, mondom, az a 95%-nak nem érdekes. Tehát engagement mutatókat nézel, és branding mutatókat, mint a branded search, meg a direct traffic.
Tehát az a konklúzió, hogy igazából hosszú távon a brandre fókuszálsz, és ilyen long form contentet csinálsz, és akkor azt fogja végül bevonzani ezeket a ügyfeleket.
Igen, és sokkal nem fókuszt helyeznék arra, azokra a csatornákra, amiket nem tudsz egyértelműen mérni. Tehát például egy podcastnél nem tudod mérni, hogy ebből hány ügyfél lesz egy podcastban.
Igen.
De ha jól van csinálva a podcast, jól van csinálva az edukációs tartalom, akkor egyre többen fognak közvetlenül a weboldaladra menni. Egyre többen fognak beszélni rólad. Egyre többen fognak rád keresni, és ezeket nehezen mérni, hogy ezekből hogy lesz neked bevételed. Tehát például megemlítettük a Salesforce-t. Hogyha valaki emiatt rákeres a Salesforce-ra, mert neki kell egy CRM, egy értékesítőknek kell egy CRM, és mondjuk aztán konvertál a Salesforce oldalán, akkor a Salesforce-nál mi lesz a dashboardon? Az lesz, hogy valaki random megnézte a weboldalt, és konvertált rögtön. De hogy miért? Tehát nem tudod mérni, hogy honnan hallottak a cégről először. Uh-huh. És ez nagyon sokszor ez van, főleg, hogy egyre több ilyen podcast van, egyre több olyan tartalom van a neten, ahol így az ember csak így meghal bizonyos dolgokat. És aztán pedig rákeresel, és úgy konvertálsz. Nem úgy, hogy egy tervezett marketing kampányon belül te rákatintottál a hirdetésre, feliratkoztál az e-mail listára, megnézted az első három ilyen warm-up e-mailt, és aztán konvertáltál. Az gyönyörűen lehet mérni, de nagyon sok értékesítés az nem így történik, hanem ilyen branding hátán történő, tehát így branding hátán történik az egész értékesítés.